9 óra 4 perc, messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, sok örömet e házba, boldogságot hazámba, hazámba. Csak mindig a rosszat, mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg. Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, sok örömet e házba, boldogságot hazámba, hazámba.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Hétfői messzelátónkban Turkeve látnivalóival ismerkedtünk. Mivel a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei város számos turisztikai vonzerővel bír, mára is tartogatunk még néhányat közülük. Ilyen az idén 75 éves Finta Múzeum és az időszaki tárlatoknak helyet adó Vadász Pál kiállítóterem. Szó lesz a kunhímzésről és a népi díszítő művészeti szakkör tevékenységéről. Tartsanak velünk! Régészeti leletektől a vasút és a polgáriasodás meghatározó évein keresztül a Korda és a Finta testvérek városhoz fűződő kapcsolatáig. A gazdag tárgyanyaggal bővelkedő intézményben Kapás János Zsolt, a Finta Múzeum igazgatója kalauzol.
1951-ben mi voltunk az első termelőszövetkezeti múzeum. 51-ben nyilvánvalóan mindenre adtak pénzt, csak múzeumra nem. És a múzeumnak az alapítója, dr. Dankó Imre, a magyar néprajznak az egyik kiemelkedő egyénisége volt. Ő akkor volt itt pályakezdő. A gimnázium alapításában is részt vett. És hát így furmányosan megoldott, hogy termelőszövetkezeti múzeumra biztos adnak pénzt. Arra adtak is, és ez alatt egyfajta ilyen álcázott néprajzi gyűjtés zajlott tulajdonképpen. Ugye pont a felgépesítésnek a korszakában voltunk, hogy a termelőszövetkezetek alakultak. Ráadásul az első termelőszövetkezeti városban is voltunk, és így lehetőség nyílt arra, hogy a hagyományos paraszt életformának a tárgyi eszközeit akkor ő fel tudja gyűjteni.
Tehát akkor egy néprajzi gyűjtéssel kezdődött.
Néprajzi gyűjtéssel kezdődött, és utána ez átalakult egy általános termelőszövetkezeti múzeummá, és abból lett tulajdonképpen a Városi Múzeum, Turkevei Múzeum 1967-ig. Ez volt a fő profil, és akkor lettünk mi hivatalosan a Finta Múzeum, akkor nyílt az első állandó Finta kiállítás, és akkor vette fel a szobrász testvérek nevét az intézmény. Onnantól mi vagyunk az első szobormúzeum az országban.
Az első tér, ahogy átjön az ember a látványraktár, látványtáron, Turkeve földje és népe, település történet, vagy település környéke története, az a tér, ami a város múltját, régészeti feltárások menetét, rekonstrukciókat jeleníti meg. Jól láttam, hogy kunhalmok vannak a környéken. Mezőtúr irányából közelítettem meg a várost, és láttam halmokat, amit úgy nem nagyon tudtam mire vélni az Alföld síkjából kiemelkedve.
Igen, lévén, hogy a Nagykunság szélén vagyunk, ősi Nagykun területen. A kunhalmoknak megvan az a sajátossága, hogy Az égvilágon semmi közük nincsen a kunokhoz. Háromféle típust különbenítünk meg, a honfoglaláskori őrdombokat, kurgánokat, ezek sírhelyek, illetve teltelepeket, amiből az egyik legjelentősebb az Alföldön, az pont itt található nálunk, ez a terehalom, és hát ennek látjuk itt a makettjét, illetve a leletanyagnak egy részét. Ha felmetszenénk ezt, ahogy az ásatásokon meg is történt, egyébként 85 és 95 között volt itt egy nagyobb tervásatás, akkor szembesülnénk azzal, hogy fekszenek ezek a kultúrrétegek egymáson. Na most nekünk itt 11 ilyen jól elkülöníthető kultúrréteg valamit feltártak annak idén, erről vannak itt fotók, illetve ezeknek a változatos leletanyaga.
Került-e innen elő, tehát a környékről elő olyan leletanyag, ami különleges, vagy nagyon egyedi az országban?
Több is van, nem feltétlenül bronzkori. Ennél az ásatásnál az egyik jelentősége az volt, hogy talán itt találtak először bronzkori ablakot, illetve van egy olyan rétege, amit eleve az itteni leletanyagról neveztek el, tehát turkeve fázisként került nyilvántartásba.
Itt látunk cserépedényeket, ugye itt a rétegeknél, amik előkerültek, konyhai használati kerámia darabkák.
Turkeve ugyanis, hát eredetileg ez volt az egyetlen kőtemplommal rendelkező település itt a környéken, és 16 kis pici falunak volt hosszabb, rövidebb ideig a központja. Itt valamikor olyan településrendszer volt, mint az ország nyugati vagy északi részein, ahol 1-2 kilométerre vannak a települések egymástól. Most jelen pillanatban hát jól látszik, hogy a szomszédos települések 10-15 kilométerre vannak. Ez annak köszönhető, hogy amikor a török meghódította ezt a területet és berendezkedett itt, akkor ez a hagyományos településrendszer elpusztult. És a török kivonulása után jöttek létre ezek a nagy határú települések is. Most azt nézzük, Turkeve a 19. legnagyobb település az országban, hogyha beleveszünk a határterületeket. A népességileg nem annyira jelentős, tehát 8000-en vagyunk itt összesen, de a határterületek azok egészen messze elnyúlnak. A közigazgatási terület az jóval messze van, mint Turkevének a maga belterülete.
Most egy kort is lépünk, haladunk tovább. Itt viszont van egy fémlele, tarsony lemez, ezt is itt találták, vagy
igen,
került elő?
Igen, 1936-ban volt itt a Bokrosnál egy erdőtelepítés, és akkor sajnos nem szakszerű ásatás során került ez a felszínre, hát gyakorlatilag lapáttal kihánytak itt egy sírhelyet, és hát ez maradt meg belőle, 1936-ban került a felszínre, ez volt a 11. tarsolylemez, ami előkerült a Kárpát-medencébe.
Látunk még itt csészéket, övvereteket, sírleletekből előkerült csatokat, pénzérméket.
Amit itt látunk konkrétan, az a két pói lelet együttest, a két pón is volt egy hasonló, nem ásatás volt ez, hanem hasonló módon került elő két pói csésze, illetve a hozzátartozó övveretek, ezek is másolatok. Itt is hát egy építkezés miatt lapáttal kilapátolták ezeket a sírokat, illetve az érmek, amit látunk, azoknak az a különlegessége, hogy ez a turkeve turpásztói ezüstkincs lelet. Összesen több mint 7000 darab ilyen érme került elő. A legkorábbi az Mátyás király korabeli, a legfrissebb pedig 1530-as. Tehát valaki a Mohács utáni időszakban menekült, és elásta föld alá egy korsóba ezt az értéket, és ez végülis egy szántás során került a felszínre 1959-ben.
Haladunk tovább egy kis folyosón. Egy kunbaba áll velünk szemben.
Kun településen vagyunk. Kicsit árnyalja a képet, hogy eredetileg Turkeve nagy valószínűséggel magyar alapítású település volt. És az eredeti lakosságot, ami ráadásul katolikus volt, a török időkben előzték innen, és betelepedett ide egy másik csoport, ami részben talán az őslakosokat is tartalmazta, akik viszont már reformátusok voltak és kunok. És 1630-ban kérték a nagykun jogoknak a kiterjesztését a településére, tehát hivatalosan mi akkortól vagyunk nagykun település.
A város első nevesíthető híres emberének Turkevei Ambrust tartják.
Minden teremnek van egy névadója abból a korszakból. Turkevei Ambrus Dózsa Györgynek volt a jegyzője. Krakkóba szerzett bakkalaureátusi fokozatot, és hát utána Dózsaféle parasztháborúhoz csatlakozott. Később életéről nem tudunk, tehát valószínűleg áldozatul esett itt a hadmozdulatoknak. Amit még itt a teremben látunk, ez egy nagyon zűrzavaros időszak volt. Az 1600-as évek, ugye a török újra meg újra elpusztítja a települést, és újra meg újra vissza is költöznek az itteniek. A legutolsó hullám az 1683-ban, amikor a török sereg felvonul Bécs alá, akkor itt a krími tatárok pusztítanak. 1699-ben a Penczféle leírásnál szembesülünk azzal, hogy már elhagyott lakatlan településként írja le Penc a Túrkevit, illetve környékét. Utána ismét visszatérnek ide a lakosok, második Rákóczi Ferenc a saját birtokaira telepíti őket, eladják a német lovagrendnek ezt a területet 1702-ben, és elvesztik a korábbi kiváltságaikat, így a Rákóczi szabadságharc alatt a fejedelem kitelepíti őket, és fenntartja a jogaikat, viszont a szabadságharc után visszatérnek ide, és hát innentől kezdődik Túrkevének egy békés és nagyívű fejlődése.
A János teremben a redempció és az 1744-es tűzvész utáni település újratervezési, rendezési térképeit, tárgyi és írott emlékeit láthatjuk. A Kenéz János teremben a 19. század és a polgáriasodás időszaka tárul fel előttünk.
1808. augusztus 19-től vagyunk mi mezőváros. Itt az egyik vitrínben látható a város nyilvánításnak az oklevele. Tehát ekkora Túrkeve elkezd egyre urbanizáltabb képet mutatni. Ugyanakkor a hagyományos rideg nagyállattartó életformának is megvan a további élése kint a település mellett, tehát ezt próbáltuk itt párhuzamba állítani a pásztorviseletek, illetve a városi viseletekkel. 1810-ben felépül az első városházánk.
A Hajdú László terem korszak az 1848-as szabadságharc ideje, ha jól látom.
Maguk a jászok és a kunok, amikor betelepülnek, alapból katonai szolgálattal szolgálatot kell, hogy vállaljanak itt azért a betelepe, tehát a lehetőségért, hogy itt élhetnek, illetve a kiváltságaikért. Na most a redemció után egyre jobban felerősödik az igény a jászkonkuszárokra. 1800-ban jön létre a Jászkun Bandérium, a Nádor Huszár ezred. Hát itt, ha megnézzük, itt áll nekünk egy huszár, tehát egy ilyen katonának a kiállítása, hogyha a felszerelést, lovat, fegyvert, mindent hozzáveszünk, az egy elég tetemes anyagi vállalás mindenképpen, és hát itt fotókon még láthatók a Jászkun Bandériumnak a századfordulón is még katonáskodó tagjai. Tehát abban szerencsében vagyunk, hogy még néhány képünk is van itt, akkor már volt lehetőség fotózni itt.
A város képeit látjuk, korabeli képeit látjuk, a főtér, a Kossuth utca, népkerti pavilon, polgári iskola, ugye a vasút, az is egy korszakot jelentett Túrkeve életében. Van még vasúti elérése a városnak?
Nincs. 1885-ben épült ki a vasút. Akkor rekordgyorsaság alatt épült fel, Túrkeveit mezőtúrral kötötte össze. Ez igazából Gajzágó Salamonnak a birtokait is összekötött a két településsel. Hát egy elég sajátos helyzet alakult ki, ugyanis kisúszállása is volt egy nyomvonal, Ez viszont nem széles nyomtávú, hanem kis vasút volt, és a 13 kilométeres távolságot, mivel hogy mindenhova bement, 39 kilométerből hozta ki, azt szüntették meg először a 60-as években. És 75-ben megszűnt Túrkevén is a vasút. Na most van egy ilyen sajátosság a dolognak, hogy amikor 1885-ben felépült és Túrkevét összekötötte mezőtúrral, akkor gyakorlatilag az ittenieknek kinyílt a világ. Tehát onnantól kezdve bárhol, tehát el lehetett ütni Szolnokra, Aradra, vasúton kényelmes állapotába, ugyanis előtte, hogyha jobban belegondolunk, tehát amíg nem voltak igazából aszfaltozott utak. Ha itt három cseppeső leesett, akkor megállt az élet. Túrkeve belvárosában 1870-ben építették ki a palánkjárdát, illetve 1890-ben a téglajárdát, hát ha most belegondolunk, a terehalom lakóinak időszámításunk előtt 2000 körül már volt palánkjárdájuk például. És hát innentől kezdve kinyílt a világ. 1975-ben viszont, amikor felszámolták ezt, addigra már léteztek utak, léteztek buszok, léteztek autók, nagyon-nagyon sok minden, és ez nem tett jót a vasút fenntartásnak. Túrkevének az igazi fellendülése a 19. század utolsó harmadához köthető talán. 1860-ban nálunk épült fel a Debreceni Egyházmegye első kétszintes iskola épülete. Ugye 1885-ben épült a vasút. 1890-től már van helyi sajtónk, tehát onnantól kezdve azért bővebben eljutott az információ, addig szinte csak szájról szára érkeztek a hírek. 1898-ban felépül az új városházánk, 1894-ben áthelyezésre kerül a Ligeti pavilon. Ez egy mezőgazdasági kiállításnak volt a része, amit az itteni Ligetbe telepítettek át, és hát ez lett itt a kulturális élet központja. Gyakorlatilag az első stabil mozi itt Túrkevén. Már 1912-től rendszeres vetítések zajlottak benne, de a birkózó szakkörtől kezdve a néptánc szakkörig, a színi előadásokig kocsma is működött benne, tehát egy eléggé sokoldalú intézmény volt, meglehetősen hosszú ideig is használták, illetve hát az építkezési hullámnak az utolsó tanulja az a polgári iskolának a felépítése 1908-ban. Számunkra ez azért is különleges, mert idáig tudjuk visszavezetni a múzeumi gondolatot Túrkevén. Tehát ebbe az épületbe már létrehoztak egy múzeumi szobát, és döntött a testület arról, hogy a két évvel korábban alapított Nagykun múzeumban már ne szállítsák át az itteni megvezésre szánt tárgyakat, hanem itt ebbe a szobába kerüljenek elhelyezésre, és itt őrizzék meg. Eredetileg a Levente otthonba került kialakításra a múzeum. Az első néhány évet itt töltötte. Utána voltak tervek, ami a város egyik műemléki épülete, a jégpalota lett volna hasznosítva erre a célra. Oda végül is nem érkezett meg maga múzeum, hanem ide, ahol most vagyunk, ez Szabolcs doktornak volt valamikor a ház, egy állatorvosnak a polgári lakása, rendelője, és hát abból lett kialakítva. 1966-ban, amikor, tehát 62-ben megérkezik ide a fintaanyag, 66-ban emelik azt a csarnokot, ahol a régészeti kiállítást láthattuk, ez akkor Szolnok megyének a legmodernebb kiállító csarnoka volt.
Mikor lett város? Amikor, tehát ugye mezővárost azt említette, azóta ezt megtartotta, és hát nyilván azóta is városként van.
Folyamatosan város vagyunk, tehát 1808. augusztus 19-e óta Túrkeve város.
Ismét egy korszakot és egy témát is lépünk. A film, a színház és a Korda testvérek, akik a településhez köthetők születésileg is.
Így van, itt most a Korda testvérek emléktermében vagyunk. Na most, ahogy jöttünk végig a kiállításokon, tulajdonképpen három kiállítást tekintettünk meg. Túrkeve földje és népén kezdtünk, ez a régészeti. A Túrkeve évszázadokat hagytuk el az imént, ez igazából a helytörténeti, és hát van egy művészettörténeti szekciónk, ez a hírünk a világban. Ez elsősorban itt a Korda és a Finta testvéreknek az életének, az alkotásának a bemutatásával foglalkozik, illetve azzal a korszakkal, amiben ők beleszülettek. Ők szinte egy időbe születnek ide, majdnem ugyanabban az évben születik a legidősebb Korda testvére, amikor a legifjabb Finta. Tehát mindössze egy év eltérés van kettőjük között.
Ismerték egymást?
Valószínűleg nem. Fintáik átmenetileg akkor nem éltek itt, abban az időszakban, míg az idősebb Finta testvérek itt születnek 1881-től kezdve, a legifjabb 1892-ből ő már Nagyváradon látja meg a napvilágot. A Korda testvérek pedig Túrkeve mellett a Pusztatúrpásztón születnek, és ide a múzeum szomszédságába jártak konkrétan iskolába. Itt volt mellettünk a zsinagóga, illetve a zsidó iskola, ahol ők töltötték a korai éveiket.
Két családnál három-három fiú volt az, aki nagyjából ugyanazt a hivatást is vitte. Akkor most kezdjük a Korda testvérekkel, ugye Sándor, Zoltán és Vince, mind a hárman a filmművészet, díszlettervezés, rendezőgyártásvezető, tehát ezt a vonalat követte, és nagyon jól be is van rendezve a terem. Kamerákat látunk, egy sarkot, filmsarkot, korabeli filmplakátokat, és talán még filmet is lehet nézni, hogyha elindítják.
Igen, itt van egy 6 perces összeállítás a Korda testvéreknek az életéről. Hármuk közül itt a Sándor volt alapvetően a főkolompos, tehát ő volt az, aki felfedezte magának magát a filmvilágot. A legnagyobb magyar filmgyártó mellé szegődött, a Janovics Jenő mellé, és hát néhány év után meg is vette az ő cégét, mert hogy gyakorlatilag ő egyedül szolgálta ki az akkori magyar filmipart. Szépen lassan elkezdtek hozzá csatlakozni a testvérei is. Na most a tanácsköztársaság után Sándornak el kellett hagyni az országot, a testvérek ugyanúgy követték. Zoltán már itt Magyarországon benne volt a filmgyártásban. Vince viszont alapvetően képzőművészeti vonalon mozgott, ő igazából a 30-as években kötelezte el magát a filmvilágnak. Hármuk közül ő az, aki megnyerte az Oscar-díjat a Bagdadi Tolvaj című filmnek a díszleteiért. Ugyanebben az időszakban, tehát a 40-es évek legeslegelején Korda Sándort a Lady Hamilton című filmért lovaggá ütötték Londonban, illetve Zoltánnak a Dzsungel könyve című filmje az 4 Oscar jelölést is kapott.
Következő terem, ez pedig már a Finta testvérek. Itt is három fiú testvér, mind a hárman ugyanúgy a szobrászat irányában, a képzőművészet irányában nyitottak?
Igen, eredetileg ők 7 voltak testvérek, és hát 3 tudtak szobrászként befutni, illetve hát ők 3 választották ezt a tevékenységet. Itt ebben a teremben, ahol most vagyunk, ez a Finta Gergely terem, itt elsősorban Finta Sámuelnek, illetve Finta Gergelynek az alkotásait láthatjuk. Finta Sámuelről azt kell tudnunk, hogy ő elsősorban itt Turkeve, illetve Nagyvárad környékén vált ismerté. Nagyon jelentős síremlékeket készített. Szobrászként viszonylag későn voltak már önálló kiállításai, illetve mestere volt az árképmetszésnek. 1913-ban meglátogatta Gergelyt, aki akkor már éppen Rodennél dolgozott, és akkor készítette Rodennek, illetve Döboának az árképeit. Na most a fiatalabbik bátyja, ő volt a Finta Gergely, ő 1906-ban költözött ki Párizsba, és hát itt Rodennek lett tanítványa, majd munkatársa. 1908-ban már, mint a Francia Művészek Egyesületének a tagja állított ki a párizsi szalonon, tehát ez a legjelentősebb kiállítási lehetőség akkoriban, ami elérhető. És hát egy eléggé felkapott portrészobrász is volt ebben az időszakban.
Mi volt az alapanyag? Kő? Márvány?
Szinte mindent faszobrairól nem tudunk, de amiket itt látunk, például a Rodin portréja, vagy az akkori muzsája, az Ivon, ez ugyanaz a karajai márvány, amiből a Rodin dolgozott. Készített elrakott alkotásokat, gipszeket,
Csontból, talán még csontból is készített.
Csontból, ugyanis amikor kitört az első világháború, akkor Finta Gergelyt internálták a Noirmatyei kolostorba, és itt 5 évet töltött el. Túl sok lehetősége nem volt arra, hogy szobrászként kiteljesedjen, és hát a konyhából megszerzett csontokba faragta bele a művészi elképzeléseit. Ezekből voltak az első kiállításai, amikor kiszabadult. Hát itt együtt ült ő egy Kuncaladár nevű íróval, aki a Fekete Kolostor című regényben megírta az ő történetüket. És hát ezek a csontok annyira hozzánőttek, hogy amikor egyet-egyet odaajándékozott valakinek, akkor azt leöntötte bronzba, és megtartotta a bronz másolatot.
Ez pedig a másik testvérnek az alkotó terme, gondolom, Sándor.
Igen, tehát itt Finta Sándornak láthatjuk már az alkotásait. Hát így a három testvér alkotta a triumvirátust, tehát ők a levelezésben így említik magukat, illetve még kiállítást is rendeztünk ezzel a címmel nekik, néhány éve egy időszaki tárlatot. Ugyanis a három testvér több alkalommal döntött úgy, hogy Túrkevére szeretnék hagyományozni az alkotásaikat. Először 1919-ben, majd 29-ben egyeztek meg róla, hogy a Túrkevén egy itt működő múzeumban egy gyűjteményként legyen kezelve a Finta testvéreknek a hagyatéka. És élete végén Finta Sándor is megerősítette ezt a szándékát. Hát a hármuk közül a Sándor élete volt a legkalandosabb. Az első világháború után Brazíliába költözött ki. Itt az akkori világkiállításnak lett a művészeti igazgatója. Az első sikerét az Erő című szoborral alkotta. Ez jelenleg is a Fluminense futballklubnak a bejáratánál látható Rio de Janeiro-ban. Együtt dolgozott egy bizonyos Heitor da Silva nevű szobrásszal az utolsó brazil császárnak a síremlékén. Na most ez a Heitor da Silva volt az, aki a Korkovádói Krisztusnak a megalkotója, és 14 pályamű érkezett be, Finta Sándor is pályázott, tehát mint tudjuk nem ő nyert. Egyébként így néz neki a Korkovádói Krisztus, hogyha...
Azért ez is nagyon szép. Nem tárja ki a kezét, lazán leengedi maga mellé, és úgy látom, hogy a jobb karján valami van, vagy a jobb kezében tart valamit. Nem tudom így pontosan, mert rásimul a karra. Tehát egész más testtartású szobor, de ez is nagyon hatásos lenne ott a tetején.
Igen, valószínűleg ennek is több változata van. Van egy állandósított időszaki kiállításunk, ahol lehet látni egy másik változatot, ott meg van láncolva. Tehát egy lánc van a kezén, és ott van egy olyan látványterv is, amit a kollégám digitális úton valósított meg, hogy a Korkovádói hegyre feltettük ezt a szobrot, felnagyítottuk is. 3 évet töltött kint, tehát igazából a klímával nem nagyon tudott megbirkózni. Ezt követően ő felköltözött New Yorkba, ott élt egészen 1940-ig. Na most itt New Yorkban a 20-as években elkészítette például a Petőfinek a szobrát, ami a Clevelandi Közkönyvtárba került elhelyezésre, Patrick Hayes kardinálisnak a szobrát, ami bekerült a New York-i Metropolitan Múzeumba. Munkácsi után Finta Sándor volt az első magyar, akinek szobra került a Metropolitan Múzeumba, tehát ez egy elég komoly eredmény. Hát számos magyar történelmi személynek, illetve irodalmi személynek a szobrát ő készítette el, tehát a Kossuth Lajos Los Angelesbe az ő alkotása, a Clevelandi Magyarok Parkjába Madách Imre, de terve volt a Rákóczinak is a szobrának az elkészítése. Finta Sándornak a fia, ő Túrkeve első állandó fogorvosa volt, és az ő fia lett szobrász, sajnos ő már viszonylag korán elhunyt. Illetve Finta Sándor tevékenységével kapcsolatban érdemes még megemlíteni, hogy ő nem csak szobrász volt, hanem író is. A legelső ilyen jelentősebb regénye az a Kisboltár címmel, Erdboy Fangeri címmel került kiadásra 32-ben. Ez 10 év alatt 11 kiadást ért meg. Az akkori Írók Szövetsége karácsonyi ajándékban is ezt a kötetet küldte ki a tagoknak. 1936-ban és 37-ben az alsó és a felső tagozatos gyerekeknek is olvasókönyvnek nyilvánították, illetve elkészült ennek egy folytatás, a Testvéreim és én címmel, ami 1940-ben jelent meg. Ezt a New York-i Közoktatási Tanács kötelező olvasmánynak is elfogadta.
Az iménti percekben Kapás János Zsoltot, a Túrkevei Finta Múzeum igazgatóját hallották. A Finta testvérekről lesz még szó. A Város Vadászpál kiállító termében is őriznek egy jelentős darabszámú válogatást a Mester 3-as alkotásaiból. Néhány perc muzsika után útba ejtjük a Művelődési Házat. Itt nézhetjük meg a Kunhímzés felgyűjtött darabjait, és itt tevékenykedik a helyi népi díszítő művészeti szakkör. Thank you. Mióta ismert Turkeve környékén a kunhímzés? Mik a jellemzői, milyen motívumokat használnak a hímzőasszonyok, és mikor került át a lakástextilekről a viseletekre, a jellegzetes színátmenetes minta? Petőné Fábián Erzsébet, a Madarász Károly Művelődési Ház közművelődési szakembere.
A hímzéskultúra a legrégebbi hímzés típusa, a kunhímzés, és a turkevei asszonyok a 19.-20. században kezdték ezt felvállalni, hiszen otthon a háztartásban mindig volt egy kis vászon, illetve gyapjú, illetve természetes anyagokkal mindig színezték ezeket a gyapjúkat. Itt turkevére igazán jellemző ugye ez a lapos öltés, lapos hímzés a kunhímzésben, és a turkevei jellemző motívumok a főleg a gránátalma, a rózsa, az indák, illetve a makkos jellemzők, és kiemelném külön, hogy a turkevei asszonyok a pasztelszínvilágot éltették, mindig a világosból a sötétbe, illetve vissza sötétből a visszafele a világos színekbe. Tehát ezek a nagyon ányalt rózsaszín a mély bordóba, illetve a zöldet, illetve a barnát használják ugyanebben a pasztelszín ányalatokban, és nagyon minimálisan használjuk a kéket. Most egy 1995-ben átadott népi díszítőművészeti szakköri szobában vagyunk, amit az akkori szakkörvezető Rácz Kálmáné közreműködésével jöhetett létre, de én kiemelném az első szakkörvezetőnket, Szádvári Andrásné Margitka nénit, aki 1975-ben megalapította a népi díszítőművészeti szakkör, tehát egy 51 éves szakkörről beszélünk, aki nem csak hogy felvállalta, hogy átörökíti ezt a csodálatos hagyományt, hanem a régi motívumokat Debrecenből és a környékbeli nagyobb múzeumokból lemásolta, vászonra rajzolta, és a turkevei asszonyok ezeket hímezték, amit a kiállításon megtaláljuk. Margitka néni halálát követően Rácz Kálmánné vette át ugye a turkevei népi díszítőművészeti szakkör munkáját. Ő idejében nyílt meg ez a kiállítás az akkori hölgyek alkotásaiból. Ez idő alatt nagyon sok eredmény született.
Mind a mai napig működik ez a díszítőkör? Tehát vannak új tagok, akik ezeket készítik, és esetleg viselik is, hogyha már ruhán megjelenik?
Igen, mai napig működő szakkörről beszélünk. 2005-től a mai napig Nagy Isváni Esztike néni vezeti ezt a szakkört. Most 10 alkotóval, illetve mi tanulunk a kolléganőmmel, tehát mi vagyunk a legifjabbak, akik még most elsajátítják a kunhímzés hagyományát. Voltunk most nemrégen egy táborba is, próbálkozunk ugye turkeve hírnevét továbbvinni, illetve Esztike néniék segítségével felvállalni ezt a csodálatos örökséget. Minden hétfőn alkotnak 2-től 4 óráig, elsősorban a kunhímzést visszük tovább, igen, de emellett ugye a úri hímzést sajátítja, illetve csipkével is foglalkoznak, igen. Mivel ez az örökségünk, ez a díszünk is, a helyi 54 évvel ezelőtt alakult kórus a ruháján is a kunhímzés viseli, illetve a turkevei református templomban a zsoltárkönyvek, minden egyes kiegészítő a turkevei kunhímzés díszíti. A Turkeve Város Művelődési Központ logójában is a kunhímzés elevenedik meg, illetve egy helyi termelőnek a tőke hús termékén is a kunhímzés elevenedik meg.
Ha megfordulunk, egy szobasarok, egy tiszta szobasarok. Itt az ágyon föl vannak sorakoztatva a párnák. Ezeken jelent meg először a hímzés? Tehát nem elsősorban a népviseletet kezdték díszíteni, hanem inkább a lakástextilek voltak?
Így van, igen, elsőképpen. Tehát régebben mindig volt egy tiszta szoba, ahol mindig megjelent a lepedőn, az ágy végek, a párna végeken és a lepedő végeken. És itt pont ugye a gránátos mintát láthatjuk, a rózsa mintákat, a tökös mintákat, ez volt a turkevei jellemző minták.
De bocsánat, ez a gránátalma,
igen,
ez a rózsa,
ez rózsa, igen, tulipán.
De ez a zöld is nagyon-nagyon halvány.
Igen,
tehát a rózsaszín barna és a bézes, világos, igen, barna, ami dominál. De a zöld, az is egy nagyon halvány, szinte ilyen almazöld árnyalat.
Igen, mindig a pasztelszínek dominálnak nálunk. Illetve ennek a szobának még azért kiemelném azt az ékességét, a függönyt, illetve azt az asztalterítőt, mert ez 2013-ban zsűrizett számot kapott, ugye a népi díszítő művészeti szakkör munkája, és zsűri számmal ellátott, és ez 2013-ban bekerült a zsűrizett termékek közé.
És egy picit közelebb kell jönni ahhoz, hogy az ember lássa ennek a hímzésnek a fonalát. Milyen fonalból készítik ezt? Tehát szabad hozzáérnem?
Persze, egy apjú fonal.
Olyan, mintha egy puha, kicsit szöszös tetejű lenne, tehát nem ez a hímző jellegű fonal.
Egy apjú fonal, igen. Régebben nagyon könnyedén tudtuk beszerezni. Most egészen Törökországból érkezik hozzánk ez a fonal, és májusban kezdtük megrendelni az a következő szakkörökre, és augusztusban fog idejön, hiszen leállások vannak. Sajnos most Magyarországon már nem tudunk beszerezni, tehát nagyon nehéz a forrás, de Törökországban egy nagyon megbízható céget találtunk, ahol több csoporttal, tehát a környék összes szakkörével összefogva rendeltünk egy nagyon jelentősebb mennyiséget.
És szabad ugye, hogyha megnézni a visszáját, mert nagyon érdekesen
arra szerettem volna felhívni, hogy annyira csodálatos ez a hímzés kultúra, hogy a fonákán is ugyanaz a hímzésvilág mutatkozik.
Nagyon pici az eltérés, tehát meg is lehetne fordítani, nem biztos, hogy távolról szembetűnő, hogy most melyik a színe, melyik a visszája, mert annyira
megállná a helyét egy fordított állapotba is. Na nyilván arra törekszünk, hogy mindig a színfla oldalán kerüljön, igen.
Kicsit kidomborodik, így sőt, van. Nagyon kidomborodik, hogyha így meg akarjuk fogni, szinte föl lehetne emelni a mintát, mert annyira domború, nagyon-nagyon szép. A kék ritkább.
Igen, az ritkább, igen. Van. És ugye a hímzésnél nagyon fontos, hogy ez egy négy szálas fonal. Ezt rögtön úgy kezdjük a hímzés, hogy ketté szedjük, és csak kettő szállal hímezünk. Tehát ez a terítő is csak két szálasan, tehát nem négy szálasan készül, és lapos öltése.
Milyen tűvel? Sima hímző?
Igen, sima hímző tűvel, igen. És akkor előre a szakköri tagok kidrukkolják, nagyon sok régi összegyűjtött, amit Magika néni összegyűjtött a Debreceni Múzeumból, nagyon sok mintánk van, és ezeket örökítjük át.
Itt a falakon is ki vannak akaszgatva asztalterítők, párnahúzatok, kör alakú, négyzet alakú, téglalap alakú. A szélét is elkészítik, de az egy egész más hímzési mód. Mikor került át a lakástextilekről a viseletekre, ruhákra ez a hímzés minta, a motívumok?
2005-ben már a Városnapján Madarász Károly kórus azzal az ötettel állt elő Esztike nénéknek, hogy ők szeretnék viselni a kunhímzés motívumát a blúzukon. Úgyhogy ők már a Városnapján ebben a csodálatos blúzban léptek fel, ami azóta több előadónkonnak megjelenik. Madarász Katika néni is hordta és vitte a város hírnevét. Az egyik énekesünk övet visel. Fülbevalókon jelenítjük meg, hiszen van egy gyöngyfűző szakkörünk, és mi is ott is próbáljuk a kunhímzés világát átörökíteni. Tehát azért nagyon sok ruhadarabban megjelenik tényleg. Méltón büszkék lehetünk erre a csodálatos hímzésre.
Most próbálok kiválasztani egy rózsát, egy nagyobb virágot, hogy egy rózsán belül hány árnyalat jelenik meg. Tehát a közepe barna, utána egy bézs, egy sötétebb rózsaszín, még négy, sötétebb, tehát egy 4-5 árnyalat egy virágon.
Igen. Hát a színek azok úgy vannak, hogy mindig 5 különböző színvilágot rendelünk egy színből, tehát a legsötétebből a legpasztelebb, legvilágosabb színig, azért arra ügyelünk, hogy 5 árnyalat legyen, úgyhogy mindig úgy jelenik meg, hogy egy 5 szín, így a barnában, a zöldben és a rózsaszínben, igen, és akkor a legsötétebb az nagyon ritkábban jelenik meg, tehát tényleg a lágy pasztelszínek a mi színvilágunk. A függönyön is jobban látszódik, hogy többet használjuk a lágy pasztelszíneket.
Igen, és ennek is inkább a rózsaszín, illetve a barna árnyalatait. A párnákon különösen tetszik, ahogy ugye meg van vetve az ágy, vagy a dísz, ezek díszpárnák voltak?
Igen,
kifelé van fordítva a mintás fele, a többi pedig sima fehér.
Igen, tehát csak egy része vannak, csak díszítve. Így van, csak a párna végek vannak díszítve, és elsősorban így terjedt el a kunhímzés, hogy a lepedő szélek és a párna végek. És az mindig a tiszta szobáknak egy ékessége volt.
Egyformák voltak a párnák, vagy változatosak?
Úgy, azért igen, próbálták az összes motívumot megjeleníteni.
Mekkora szállat szed szét 4-ből mondjuk 2-re, amivel aztán elkezdi a hímzést?
Én a 30-40 centinél, tehát igen, hosszabban nem, könnyebb dolgozni vele. Egy vonalzónyit szoktam mindig a gyerekeknek is megbefűzni, vagy hát inkább már ők segítenek nekünk befűzni, és nagyon figyelnek a finom motorikus munka, mindig azt mondom ilyenkor, a finom öltésekre, és nagyon tökéletes öltések, meg munkadarabok készülnek, én azt gondolom, amit örömmel visznek haza.
Megfordulunk, itt a másik falon viszont már változatosabb a kép, nem csak a kunhímzés, hanem itt a matyótól kezdve az egyéb hazai palóc hímzés minta kalocsai, megjelenik, igen, kalocsai is, szintén. Foglalkozik a díszítőművészeti szakör ilyennel is?
Az elmúlt 51 év munkája jelenik meg. A csipkét már sajnos nem készíti az a hölgy, aki ugye az aktív tagja volt. Az úri hímzést a mai napig készítik, és csodálatos hímzés szerintem az is. Maga a fehér hímzés, illetve az aranyozott hímzés számomra nagyon csodás.
Melyik? Nézzük.
Ez itt már a úri hímzés megjelenik, illetve azsúrozott terítők vannak.
Keményi.
Nekem van egy ilyen blúzom, ebbe mentem diploma a munkámra, és meg is kérdezték tőlem, hogy tudom-e, milyen blúzban rajtam, és mondtam, hogy igen, ez egy azsúrozott mintával elkészített. Ez egy hihetetlen munka, ez is ugye a szál kihúzással készül. Viszont a szálakat kell kihúzni, és számolni kell a szálakat, hogy hány szálat kell kihúzni, és akkor úgy alakul ki a minta. Ezt még nekünk tanulni kell, egy munkánk már van, ami a legegyszerűbb, az alapminta, de ez egy már egy komolyabb mű, tehát azért a hölgyektől tudunk mit tanulni, tehát van még időnk, igen.
Baba Kelengyén is megjelenik, lépünk tovább. Igen, ez távolabbról úgy gondoltam, hogy nyomtatva van, de nem, ez is hímezve van. Tehát annyira finom hímzés ez a kék-vörös.
Igen.
Ez is még a kunhímzés?
Igen.
Itt mintha vastagabb lenne a szál.
Igen.
Mintha nem két szál lenne, hanem több.
Igen, ez még még Szádvári né Margitka néni idejében készült, amikor még látszik, hogy erősebbek a színek is. Tehát itt az Esztike néni idejében lettek a lágyabb, pasztelebb színek. Itt már azért látszik, hogy használtuk a sötétebb barnát, a sötétebb kéket, azt a búzavirágkéket, amit most ugye ritkábban használjuk. Más a színvilága mostani.
Most, mintha egy picit finomabb lenne.
Igen,
tehát ezáltal,
igen,
hogy két szál, kisebbek a minták,
igen,
sűrűbben van,
igen,
sokkal finomabb, régiesebb egy, igen, terítőnek a megjelenítése.
És a Madarász Katika néninek a blúzán is megjelenik a kunhímzés.
Mire készülnek az idén? Lesz-e még valamilyen megmutatkozási lehetőség, vagy akár valamilyen verseny, vagy olyan, ami kiállításként látható majd?
Igen, ősszel készülünk ismét egy kunhímzés kiállításra. Mindig párosan szoktuk nyitni a Luka Lajos népmesterrel, népművészetmesterével, ő kosárfonó, és szoktunk egy közös kiállítást létrehozni, ahol a kunhímzés és a vesszőfonás tökéletes párosítás. Az egy őszi nagy kiállításunk lesz. Minden évben a Nagy Juhász Fesztiválon megjelennek a népi díszítő művészeti szakör, és azt gondolom, hogy nagyon sok látogatót vonz az ő kiállításuk.
Van-e olyanra lehetőség, hogy valaki itt szeretné kipróbálni ezt az öltést? Egyáltalán hogyan lehet 4 szálat szétbontani 2 szálra, ugye ez sem olyan egyszerű, hogy csak úgy széthúzom.
Mindenre tudunk biztosítani lehetőséget. Maga a szakkör hétfőn van 2-től 4-ig, de mi is próbálunk mindenben segíteni, hiszen most is egy értékbelő élménytáborunk van, ahol a hétfői napot mindig úgy kezdjük, hogy a gyerekekkel kunhímzést gyakorolunk egy könyvjelző segítségével. Azt gondolom, hogy első nap nem mindig sikerül, de péntekre mindig helyreáll az a könyvjelző, és a gyerekek örömmel vállalkoznak mindig erre a kis munkára.
A turkevei kunhímzésről és a helyi díszítőművészeti szakkör munkájáról Petőné Fábián Erzsébetet, a Madarász Károly Művelődési Ház közművelődési szakemberét hallották. A kiállítótér az intézmény nyitvatartási idejében látogatható. Vadász Pál kiállítóterem évente több időszaki tárlatnak ad otthont, és itt van a Finta testvérek állandó kiállítása is.
Rengeteg anyag maradt raktárban, amikor a másik állandó kiállítást megnyitották, és hát így ebből válogattunk ide még jócskán. Ugye itt láthatunk egy árnyképmetsző műhelyt eredeti tárgyakkal.
Nézzük, mit használt az árnyképmetsző, mire volt szüksége?
Egy kis ollóra és egy darab fekete papírra, itt ahogy látható is az installációban. Ezek az ő eredeti anyagai, illetve az eredeti reklámjai. Hát ilyen mulinószerűen kifeszítette a portrét, különböző portrét, amit csinált, illetve mindig volt egy kis táblája, amire rajta volt, hogy 2 perc alatt kivágja élethűen az illetőnek a sziluettjét, és ugye ennek a tarifája is kint szerepelt.
Mi volt itt a sorrend? Mert ugye ez egy fehér és egy fekete lapot kíván. Melyikből vágott?
A feketéből. Tehát leült vele szembe az illető. Ez egy olyan technika, ami a 18. században kezdett el igazából elterjedni. Akkor még abból állt, hogy ha valaki leült, akkor kifeszítették el egy lepedőt, megvilágították a másik oldalon, és az árnyékot körberajzolták. Na most a Samu bácsi viszont vérprofi volt, ő, ahogy itt látható mellettünk egy fotón is leült az illető, nézte az arcát, és közben metszette a fekete papírt, és utána azt felkasírozta fehér alapra. És ugye ennek vannak bonyolultabb, illetve egyszerűbb formái is, de például egy olyan pettyeskendőnek a kialakítása ollóval az egészen profi dolog, nagyon aprólékos, és valamivel több időt igényel, mint egy egyszerű sziluettnek a körbe vágása.
Biztos megad itt a pici olló, ez egy ilyen hajlított élő olló, mondjuk egy körönvágó olló. Tehát itt megvolt az, hogy nagyon élesnek kell lenni, nagyon finom mozdulatokat, és ugye ezek nem nagy képek, képeslap nagyságú, talán még akkora sem.
Igen. És ugye ő emellett sírkőfaragó is volt, hát itt látható néhány monumentálisabb síremlék is. Legutóbb egy szobrász látogató mondta, hogy ez mai áron ez a darab, ez körülbelül 50 millió forintos tétel.
Érdekes a két véglet, tehát egy ilyen nagyon finom mozdulatokat igénylő alkotás, és a kezében volt a kőfaragás is, ami hát ugye egy fizikailag is mozdulatokban is egy más jellegű. Ide is érdemes akkor bejönni, és folytatni ugye a múzeumban elkezdett Mester Hármasnak a megismerését. Csontfaragásokat látunk, bronzmásolatokat, képeket. New York, illetve a Rio de Janeiro-i időszak történéseit?
Ugye itt is hasonló koncepciót követtünk, mint a másik állandó kiállításban, hogy az egyik teremben a Sámuel, illetve a Gergelynek az alkotásai vannak, és itt a másik teremben itt pedig a Finta Sándornak. Hát itt az installációban megelevenedik nekünk a kisbolytár. Jobban el vagyunk engedve itt technikával, tehát több az infópult, illetve QR-kódos tárlatvezetés is van. Vannak olyan részei, ahol meg tudjuk mutatni, hogy hogy néz neki a korkovádói Krisztus, hogyha a Finta Sándor által készített szobor állna a hegynek a tetején, illetve itt az utolsó alkotásai, az utolsó korszaka, a Los Angeles-i időszak. Az a szobor volt az utolsó Araszti Ágostonnak a domborműve, amit elkészített. Ez Szonomába került felállításra, és hát itt ennek a gipsztanulmányát azt meg tudjuk tekinteni. Illetve van itt még egy érdekesség, ami hamarosan a Nemzeti Múzeumban kerül majd kiállításra. Ott egy időszaki tárlatra kérték kölcsön, ez pedig a polgárháborús emlékmű, a Spirit of Columbia tanulmánya. Úgy volt, hogy ez a szobor ez valóban felállításra kerül, viszont a világháború elvitte a költségvetést, és így nem került megvalósításra. Hát itt mellette látunk két tanulmányfejet is, tehát egészen részletesen elkészült, illetve itt vannak a vázlatai. Finta Sándorék próbáltak adományt is gyűjteni ehhez, de végül is nem sikerült már előteremteni hozzá a megfelelő költségeket. És hát itt az utolsó szekcióban láthatjuk ugye a Clevelandben a Madách Imrének a szobor avatását, a Los Angeles-i Kossuth Lajos szobornak az avatását, és hát néhány olyan korabeli híradást a 62-ből, ami arról azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan érkezik ide a Finta Sándornak az anyaga. Illetve itt még megtekinthetünk egy rövid filmet, az akkori híradóban is szerepelt 62-ben, hogy megérkeztek ide a szobrok, és hogy kerültek ki csomagolásra.
A Vadászpál kiállítóteremben Kapás János Zsolttal, a Finta Múzeum igazgatójával beszélgettünk. Érdemes felkeresni Turkeve 48-as emlékparkját. A 90-es évek végén 45 háborús hősnek helyeztek itt el emlékkövet. Ültettek mindegyik mellé egy-egy fát, így mára erdősligetté alakult a város ezen része. Dr. Szabó Zoltán, a Turkevéért alapítvány kuratóriumi elnöke.
Itt jobbra tetszik látni 45 emlékkövet, itt jobbra. A aradi vértanúk nevei egy sorba itt a Batthyány kormány tagjai az első etapban, amit már elhagytunk, és hát itt egészen a 19. század reformkorától kezdve Szendei Juliának is van emlékköve, tehát olyan személyeket is próbáltam ide varázsolni. Egyébként a fákat akkor ültettük 98-ban, hát van, amelyik fa...
Nagyobb sok, már, igen, van, amelyik kisebb.
Van, amelyik már ötödször ültettük, például itt Aurik Lajosnak a fája, ezt már sokatszor ültettük.
De van itt hárs, van nyárfa, vannak különböző, ez például valamilyen mogyoró, Lázár Vilmos.
Igen, hát próbálkoztunk már fajt változtatni is, és hát ugye érdekességként említem önnek, hogy a lengyel testvérváros sviak is BEM okán a kezdetektől jöttek, és egyik alkalommal Cseszláv Bulgárnak hívták az akkori polgármesterulat, és akkor mondja nekem, hogy ő keres még egy emlékkövet. Hát nem tudtam mondani neki, hogy milyen emlékkövet. És akkor mondja nekem, hogy Henrik Debinski, mond nekem valamit. Hát Kossuth katonai tanácsadója volt. De a legközelebb jöttek, Debinskinek is volt már köve, és hát most is, ha bármelyik lengyel küldöttség jön, akkor hozza a két koszorút Bemre is, és Dembinszkire is.
Van Vörös Marti Mihálynak
így
is.
Van, azért mondtam
mindegyik más-más kő, és a kőbe bele van vésve az illető neve.
Első tárkányból hoztuk ezt a követ, sírköves lévén, és akkor itt kerültek, ez 98-ban kerültek elhelyezésre. Érdekességként, hogy Hajdú Mihály és Hajdú László, itt pont Hajdú Mihálynál vagyunk, igen, Hajdú Lászlót elhagytuk. Ők turkevei kötődésűek, születésűek, és itt tetszik látni jobb oldalon. Gazdágó Salamon volt a kiegyezés után az első magyar számvevő a monarchiába, és hát őróla utcát is neveztünk el turkevén, ő egy örmény család leszármazottja.
Van egy hölgy is, nem tudom itt elolvasni.
Itt kezdődnek a 10 hölgynek
Lepstük
is
Mária, igen, Lepstük
itt
Mária.
Jobbra tetszik látni bennek az emlékkövét.
Van Dembinszki mögötte.
És ott van hátrább, oda tettük Dembinszkit, és itt a 10 hölgyet tetszik látni.
Kik is voltak ők? Ki volt ez a 10 hölgy?
Akik szabadságharcban férfi ruhába férfiként harcoltak a csatamezőn, és ugye a leghíresebb volt Lépstük Mária, akiről az operett is szól, Mária főhadnagy Lehár operettje.
Messzelátónkban Turkeve értékeivel ismerkedtünk. A műsor első része július 27-én szintén a Messzelátóban hangzott el. A hétfői adást rádiónk archívumából hallgathatják vissza. Mára köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is búcsúzom. Szent Irmai Ágnest hallották.